Igen, egyenesen. Gondoljunk el, és szedjük össze magunkat. Engedjük el a magunkkal hozott gondolatmeneteket. Eszméljünk föl itt a jelenben a saját testünkben, a saját világunkban. Itthon, önmagunknál. És frissítsük fel az indítékainkat, szellemképzésével foglalkozunk, az összes lény javáért, beleértve önmagunkat. Tehát az a tanítás, amivel most foglalkozunk, a szellem képzése 7 pontban, és talán már mindnyájan tudjátok, hogy ez a megvilágosult harcos című könyvsorozat, amelyből 2 már megjelent, ez foglalkozik ezzel a tanítással, tehát ugyanaz a tanítás található ebben a könyvben, amivel mi foglalkozunk. És a gyakorlatokhoz pedig van ez a könyvünk, a Lozsong gyakorlatokhoz magukhoz. És aztán van sok kapcsolódó irodalom, de ez tehát a legalapvetőbb, ami közvetlenül ide tartozik. És tehát azt mondtuk, hogy a szellem képzése 7 pontban. Ez az, amivel most foglalkozunk. Ez tehát egy Indiából Tibetbe került tanítás, ami magától Buddhától származik, Indiában. Atisha, a nagy indiai mester, jógi vitte Indiából Tibetbe az 1000-es években, és ott nagy népszerűségre tett szert, minden vonal beolvasztotta, minden meditáció vonal, minden iskola egyik fő gyakorlatává vált. És ez tehát ez a elfogultság nélküli egyetemes szeretet és együttérzés kifejlesztésének a fő gyakorlata. És ez a egyetemes szeretet, együttérzés pedig az alapfeltétel minden további meditációhoz. Amellett, hogy ez önmagában is egy teljes, és tökéletes, és nagyon hatékony út a megvilágosodáshoz. Tehát nagyon komolyan érdemes ezt venni, nagyon fontos gyakorlatsorozat. És most ezen belül ugye már foglalkoztunk első és második pontokkal. Az első pont a 7-ből az ébredés szelleme gyakorlásának az alapjai. A második az maga az ébredés szelleme, amely pedig tartalmazza a végső ébredés szellemét és a viszonylagos ébredés szellemét. Jelenleg már a második kötetben tartunk. A harmadik ponttal foglalkozunk, amelynek a neve az, hogy hogyan tegyük a nehéz helyzeteket a szabadulás ösvényévé. Ez pedig azt jelenti, hogy itt már a hétköznapi gyakorlással foglalkozunk. Tehát a meditációk közötti, az ülő meditációk közötti gyakorlással foglalkozunk. Tehát maga a gyakorlat arra irányul, hogy az egyetemes, elfogulatlan szeretetet és együttérzést az életünk részévé tegyük, fölkeltsük magunkban, mert ez az igaz természetünk, és ezáltal jutunk közel a önmagunkhoz, a valódi természetünkhöz. Ha képesek vagyunk fölkelteni a szeretetet, együttérzést, mégpedig nem csak a szeretetet és az együttérzést, hanem olyan szeretetet és együttérzést, amely minden lény felé egyaránt irányul. Ez azt jelenti, hogy képesek vagyunk szeretni a rossz akaróinkat is, és az ellenségeinket is. Na most ez nem jelenti azt, hogy nincsenek barátok és ellenségek. Ezt is nagyon fontos tisztázni, mert az embernek az első reakció az, mert hát az ellenség az rosszat akar nekem. Persze, azt tudjuk. Tehát ez nem jelenti azt, hogy nem látjuk a különbséget az ellenség és a barát között. Nem azt jelenti. De az a mi viszonyulásunkat jelenti. Tehát nem gyűlöljük az ellenségünket, hanem őre is szeretettel gondolunk, és próbálunk segíteni neki. Próbálunk segíteni neki, ja? Hogy megszabaduljon attól a esetlegesen mi ellenünk irányuló rossz akaratától, ami neki is szenvedést okoz. Ja? Sőt, neki több szenvedést okozhat, mint mi nekünk, mert ő egész nap vele fog, azzal él, mi pedig csak néha esetleg érzünk belőle valamit. Ja? Tehát ilyen gondolatok ugye foglalkoztatják az embert, amikor ezzel a témával foglalkozik. Tehát nem jelenti, még egyszer, nem jelenti azt, hogy nincs különbség barát és ellenség között. Az ellenség rosszat akar nekünk, a barátunk jót akar nekünk, de ez nem jelenti azt, hogy mi nekünk is rosszat kell akarnunk az ellenségünk számára, igaz? Tehát, hogy mi is ellenségesek. Ez nem jelenti azt, mert akkor az ellenségesség az rossz. Attól szenvedünk. Tehát, ha mi valakinek rosszat akarunk, akkor mi szenvedünk, igaz? Ezzel szemben, hogyha szeretünk valakit, az jó. Ja? Az jó. Ja? Akkor boldogok vagyunk. Igaz? Tehát, ha az ellenségünket szeretni tudjuk, akkor boldogok vagyunk. Igaz? Tehát borzasztó egyszerű logika, csak az ember nem képes ezeket olyan erősen be vannak ültetve ezek a fogalmak, ugye, előítéletek, fogalmak, hogy ellenség, barát, stb. És az ember automatikusan úgy gondolja, hogy akkor az már mi részünkről is egy meghatározó, hogy hát a mi magatartásunkat is meghatározó valami kell, hogy legyen. Nem. Egyáltalán nem. Ja? Egyáltalán nem. Tehát nekünk meg kell tanulnunk kézbe vennünk magunkat. Ja? Függetlenül attól, hogy eddig mit tanultunk például, ugye életünk folyamán, akár a szüleinktől, akár a tanítóinktól, akár a barátainktól, a társainktól, gyerekkorunkban, felnőtt korunkban, ja? A társadalomtól mit tanultunk, függetlenül attól. Tehát a szabadság, önállóság útját járjuk, igaz, a belső ösvényt, az azt jelenti, hogy megtanuljuk magunkat okosan, szabadon, saját döntések alapján kézbe venni, függetlenül, minden külső viszonyítási ponttól és kerettől függetlenül. Tehát függetlenítjük magunkat. Ezt hívják szabadságon, nem? Hogy az ember független, nem? Az ember hagyja magát bele sodortatni mindenféle viszonyokba, akkor nem szabad és nem független. Igaz? Tehát ezt nagyon fontos megérteni. Tehát ez a, ugye a bodhicitta, ez a, az együtt, a egyetemes együttérzés és szeretet. És a gyakorlatok ugye ezt fejlesztik bennünk. Ja? Ezzel foglalkozott az első két pont a 7 pontból. Most elérkeztünk a harmadik ponthoz, a harmadik pont pedig már a meditáció közötti gyakorlásunkat. Tehát, hogy a hétköznapi életben, amikor nem ülünk és meditálunk, hanem végezzük a dolgainkat, akkor hogyan tudunk gyakorolni? Mert a gyakorlásnak nem szabad véget érnie, ugye azzal, hogy fölállunk a ülő meditáció helyünkről, és befejeztük a meditációt, és akkor utána nincs semmi folytatás. Tehát ezzel nem szabad véget érnie, hanem a meditációra ki kell terjednie az egész 24 óránkra minden nap. Nos, tehát itt tartunk, hogyan tegyük a nehéz helyzeteket a szabadulás ösvényévé a hétköznapi életben. És ott pedig eljutottunk odáig, hogy egyet okolj mindenért. Erről beszélgettünk, a múltkor is elég sokat beszéltünk, és azt mondtuk, hogy ez egy nagyon fontos pont, mert ez a forduló pontja, hogy valaki tényleg a belső ösvényt járja, vagy pedig nem. Tehát, hogyha az ember nem jutott el odáig, hogy belátta, fölismerte, hogy minden a tudatból ered, ja. Tehát végül is az, hogy mi nekünk jó dolgunk van, vagy rossz dolgunk van, hogy szenvedünk, vagy boldogok vagyunk, és itt bele kell érteni mindenféle fajtáját a szenvedésnek és a boldogságnak, szenvedünk, vagy boldog, az a mi tudatunk függvénye. Milyen állapotban van a tudatunk? Ha a tudatunk merev, görcsös, földhöz ragadt, ja, beszűkült, ja, sebezhető, akkor szenvedünk. Akkor természetszerűen szenvedünk, akármi történik velünk. Ezzel szemben a tudatunk természetes, ellazult, oldott, derűs, ragyogó, akkor abban nem fog beférkőzni a szenvedés. Tehát ennyi, borzasztó, egyszerű, ilyen egyszerű. Ilyen egyszerű. Ja? Ilyen egyszerű a dolog. Csak hát a gyakorlatban azért nem ennyire egyszerű. Ja? Az elmélet nagyon egyszerű. Tehát ezt jelentette azt, hogy egyet okolj mindenért. Tehát az egyet okolj mindenért, ez azt jelenti, hogy az énhez ragaszkodásunk az oka minden bajunknak, vagyis az, hogy görcsös, beszűkült és ingatag tudatállapotban vagyunk. Ja? Fejletlen a tudatunk. A munkánk a tudatunkkal nagyon fejletlen, vagy nincs is. Ja? És ezért mindig eltévedünk is. És ha keresgélünk is, rossz helyen keresgélünk. Tehát, hogyha az okokat keressük, például a szenvedésünk okait keressük, akkor ugye mindig másokra mutatunk. Én ártatlan vagyok, ő az oka, vagy az az oka. Ja? Amíg ezt csináljuk, addig nem járjuk a belső utat. Tehát ezért az egyet okolj mindenért, az nekünk, a mi számunkra egy mutató, nem mások számára, a mi számunkra egy belső mutató, ami megmutatja, hogy most tényleg járjuk az ösvényt, vagy nem járjuk az ösvényt. Ha továbbra is azon kapjuk magunkat, hogy hát próbáljuk a felelősséget magunkról elhárítani, az azt jelenti, hogy nem értettük meg az ösvényt. Tehát a gyakorlásunk még nem igazi. Nem igazi. Továbbra is a külső ösvényt járjuk. Ha? Nos, tehát ez volt ezt fejeztük be a múltkor. Most a következő pont, illetve hát egy következő fejezet kezdődik, aminek az a címe, hogy gondolkodj el minden lény jóságán. Gondolkodj el minden lény jóságán. Ez tehát a következő. Abban a fejezetben, hogy ugye, hogyan tegyük a negatív, rossz, zavaró, akadályozó körülményeket is a gyakorlásunk részévé, az ösvény részévé. Tehát gondolkodj el minden lény jóságán, ez a következő fejezet. Az énhez ragaszkodást tekintsük ellenségnek, és amikor megszűnik, lehetetlenné válik számunkra, hogy ne törődjünk jobban másokkal, mint önmagunkkal. Ja? Ez ugye mondhatjuk, hogy megint egy mutatója, vagy szinte meghatározása az ébredés szellemének. Az ébredés szellemének gyakorlója, vagyis a megvilágosult harcos, ja, az mások ügyét fontosabbnak tartja, mint a sajátját. Ja? De ezt nem egy felszínes, úgy akarom módon csinálja, hogy ez úgy akarom, nem, hanem ez tényleg alaposan. Tehát már eljutott önmagával addig a pontig, hogy ténylegesen nem olyan fontos már a saját dolga, mint másoké. Például belekeveredik valaki egy heves vitába, ja, akkor ugye észreveszi magán, hogy már nem olyan fontos nekem, hogy én győztesen kerülje ki ebből a vitából, és az igazamat bizonyítsam magam és mások előtt, sokkal fontosabb, hogy a másik ne legyen szomorú. Ne sérüljön a másik. Ne okozzak szomorúságot a másiknak. Sokkal fontosabb. Például ez egy ilyen jelei vannak annak, hogy az ember már nem, hogy mondjam, önmagát helyezi mások elé, hanem képes már másoknak az első helyet átadni. Ja? És aztán persze más, ugye, ismerjük a Geshe-ben történetét, igaz, aki nagy lozsong gyakorló volt, és egy remete volt, aki egyedül élt, és hát persze a remeték mindig sok nélkülözés között élnek, egyszerű életet élnek, és ugye nagyon, ugye az étkezésük is, és a lakásuk is ugye minimális, és akkor ő elment egy nagy ünnepség alkalmával egy kolostorba, és akkor ott ültek a szerzetesek sorba, ugye, és akkor ő ugye hátrébb tizedik sorba, vagy szóval egy hátsóbb sorban ült, és akkor elérkezett az étel felajánlás ideje, és a kolostorokban az úgy van, hogy ugye joghurtot osztanak például, vagy teját, vagy hasonló dolgokat, ezen lökezben joghurtot osztottak, és azt ugye előről kezdték el. És hát mindenki tudja, hogy a joghurtnak az a tulajdonsága, hogy a tej föl ugye a tetején van, igaz? És akkor ugye elkezdték osztani a joghurtot, és akkor Geshe-ben, aki nagy gyakorló volt, ugye észrevette magában azt a gondolatot, hogy fú, miért nem ülök én elől, ugye, hogy a jobbik joghurtot kaptam volna, kicsit ügyesebb lettem volna, akkor most ugye nekem jutott volna a tej föl. Hát most én itt hátul már mit fogok kapni, lehet, hogy nem is jut. Ezt a gondolat, így lefutott ez a gondolat, ugye önkéntelenül benne, azzal együtt, hogy nagy gyakorló volt, és azt észrevette. Itt jön a gyakorlás. Észrevette. És akkor fogta a csészét, és puff, lefordította. Ja? És akkor, amikor hozzáért a joghurtosztó szerzetes, akkor csodálkozva látta, hogy ő nem kér, mert ez annak a jele, hogy nem kér. És akkor kérdezte, hogy mi van, miért nem? Azt mondja, ez a kabzsi tudat már megkapta a magáét. Ja? Ez a kabzsi tudat már megkapta magáét. Ja? Hát lényeg az, hogy ezt észrevette, és dolgozott vele. Azt mondta, hogy ez nem helyén való. Nem helyén való így gondolkozni, igaz? Ja? Vagy egy másik eset, az is azt hiszem, ha jól tudom, ő vele történt meg, hogy remete barlangban élt, és voltak neki támogatói, akik ugye a élelmét biztosították, és a szükséges dolgokat biztosították, tehát anyagilag támogatták, és akkor egyszer egyik nap bejelentkeztek ezek a támogatók, hogy jönni fognak X napon, és akkor a Geshe-ben gondolt, na hát akkor most szépen fogom őket fogadni, és akkor fogta, és nekiállt, és az oltárát, ott már belepett a por egy kicsit, nekiállt, és nagyon szépen kipucolt mindent, hogy nagyon szép legyen, mert hogy ezek az emberek ugye őt támogatják, akkor lássák, hogy ő jól is gyakorol. Ja? És akkor kipucolta az oltárát, kész volt az oltárral, leült, és azt mondja, és akkor azt mondja magának, te képmutató. Fogott egy marék hamut, és szétszórta az oltáron. És akkor úgy hagyta. Ja? Ja. Tehát ilyesmi dolgokról van szó, amikor már az ember ugye észreveszi, hogy nem önmagát kell mások elé helyezni, hanem mások fontosabbak. Mások fontosabbak. Jó? Tehát, amikor önzésünk alább hagy, reflektáljunk el minden lény jóságán, mivel ők mind a szüleink voltak, és olyan sok jóságot mutattak irányunkban a múltban. Na, ugye ez a széles útnak egy alapgondolata, nagyon fontos alapgondolata, hogy ugye első lépésben fejlesszük ki a szeretetünket és az hálaérzetünket a jelen életünkbeli édesanyánk iránt. Ja? Amiről ugye sokat foglalkoztunk már, ugye aminek az alapja az, hogy ugye ő a maga részéről nagyon erőteljesen, nagyon, hogy mondjam, jól láthatóan és erőteljesen kimutatta a szeretét mi irántunk. Tehát azzal, hogy a méhében hordott, megszült bennünket, pici korunk, születésünk pillanatától kezdve azután ellátott bennünket, szeretettel, gondoskodással, önzetlenséggel, sokszor önfeláldozással, kényelmetlenségek, szenvedések vállalásával sok-sok életen keresztül, sőt, ha még él, még mindig csinálja ezt, akár mennyire vagyunk felnőttek, vagy már akár öregek. Tehát az édesanyánk él, ő még továbbra is ilyen elkötelezett szolgánk nekünk. Ja? Ugye ez a normális esetben ez van, az ember ezzel nem törődik, elfelejti, és ezt járja a saját útját, ugye, ahogy ugye felnőtté kezd válni, de mint a belső ösvény gyakorlói, mi erre visszagondolunk. Visszagondolunk, mert ha ezt végig gondoljuk, akkor egyszerűen rádöbbenünk, hogy ez tényleg milyen óriási dolog. Létezik egy személy, aki ezt elvégezte. Mi érettünk. Nem általában valakiért. Én érettem. Sőt, végzi most is talán. Ja, ha még él. Ja. És akkor az embernek gondolata és érzései támadnak. Ja. Hát ezzel a gondolattal az ember nagyon nagyot tud fejlődni. Nagyon nagyot tud fejlődni. Nagyon nagyot. Tehát nagyon, hogy mondjam, erőteljes lelki fejlődésen esik át. Ja? Tehát szeretet, együttérzés, hála és hasonló érzék, tisztelet, nagyra becsülés. És az ilyen nemes érzelmek nagy erővel kifejlődhetnek, hogyha az ember ezzel a gondolattal foglalkozik, illetve ezzel a meditációval, ez nem csak gondolat, hanem ez intuíció kell hozzá, beleélés kell hozzá, és itt. Tehát ez az első lépés, hogy egy személy a saját édesanyánk iránt ezt végig gondoljuk, és megértsük. Hát ugye normális esetben, az persze kivételt képez az, amikor mondjuk születésekor valakit az édesanyja otthagyott, de akkor volt valaki más, aki ugyanezt elvégezte, és akkor ő iránta lehet ezt a fajta, ezeket az érzéseket kifejleszteni. Ja? Tehát valaki biztos, hogy elvégezte mindazt, ami szükséges volt ahhoz, hogy most mi itt ülhessünk. Igaz? Tehát ez a meditáció első lépése, hogy ezen meditálunk. Viszont, és a széles út gondolat ott kezdődik, hogy igen, ő ezt elvégezte ebben az életemben, de nem ez az első életem. Most, ha nem ez az első életem, az azt jelenti, hogy nem is ez az első emberi életem, illetve mondjuk emlős állat, vagy akár madár, vagy más állat életem. Tudnélik, a emlősök, madarak és sok állat ugyanezt elvégzi a kicsinyeivel. Igaz? Tehát még a madarak is, akik ugye nagyon egyszerű, primitív állatoknak tűnnek, és arckifejezésük sincsen, tehát nem látjuk, hogy mosolyognak, vagy örülnének, vagy boldogok lennének, vagy elérzékenyülnének, az nem látszik rajtuk. Mégis az ilyen egyszerűnek tűnő állatok is mennyit dolgoznak a kicsinyeik végett, igaz? Tehát fészket raknak, ugye, akkor táplálékot halmoznak, ugye, télen, utána pedig etetik a kicsinyeket egész addig, amíg azok ki nem tudnak repülni, akkor megtanítják őket repülni, ha esetleg még úgy repül ki egy kismadár a fészekből, hogy nem tud a földről ugye fölemelkedni, akkor ott vannak vele a szülei, és vigyáznak rá, és mutatják neki, és ösztönzik, és akkor lassan ugye az föl tud szállni. És akkor a végül azután ugye útjára engedik. Tehát az állatok, nem beszélve aztán az emlős állatokról, az állatok ezt elvégzik. Tehát amikor mi valamilyen ilyen élet létformában voltunk, akár emberek, akár emlős állatok, akár más állatok. A szüleink ezt mind elvégezték értünk. Ja? De már emberek is voltunk számtalan életen keresztül, mert az életeinknek nincs száma. Életeinknek nincs száma, tehát nincs kezdetünk, nincs kezdete, kiinduláspontja. Mindig voltak életeink, akár tehát a hat világ valamelyikében, igaz? Akár fizikai testben, akár szellemtestben. Ja? És ez tehát azt jelenti, hogy számtalan életben voltak nekünk szüleink. Számtalan életben voltak szüleink, és hogyha képesek vagyunk a jelen életbeli édesanyánk felé fölkelteni a szeretet, hála, együttérzés, tisztelet és hasonló, megbecsülés és hasonló érzéseket, akkor a következő lépés az, hogy azon meditálunk, hogy mások is a szüleink voltak is. Ők ugyanezt elvégezték, csak mi már nem emlékszünk rá, igaz? De ez nem jelent semmit, mert a jelen életünkben beli édesanyánk munkájára sem emlékszünk. Igaz? Ha nem gondolunk rá, és nem veszük ezt a meditációt és a fáradtságot, az ember nem emlékszik rá. Igaz? Hiába végezte mindezt el, az ember még hálátlan is. Az emberek hálátlanok. Elfelejtjük. Vagy ha még nem is felejtjük, és nem is vagyunk hálátlanok, akkor sem vagyunk kellő mértékben hálásak és szeretetteljesek a szüleink iránt. Igaz? Valamennyire, persze, de ha végig gondoljuk és ezen meditálunk, akkor rádöbbenünk, hogy nem, mégsem. Tehát nagyon csekély mértékben vagyunk, mutatunk hálát és szeretetet feléjük. Vagy édesanyánk, elsősorban édesanyánk, de természetesen az édesapánk felé is. Ja? Tehát az, hogy nem emlékszünk, ez nem jelent semmit, mert jelenbeli édesanyánk jótetteire se emlékszünk. Ja? Úgyhogy ezeken a gondolatokon meditálva, azután elkezdjük terjeszteni az érzést, ha már az édesanyák felé megvan. De ez fontos, hogy először legyen meg az érzés, tehát különben megint csak sekély gondolatok lesznek, hogy igen, hát ő is volt az anyám, na és akkor mi van? Tehát nem így, ez nem meditáció. Ez nem meditáció, ennek nem sok értelme van. Hanem az első lépésben az jelenlegi édesanyák felé valódi érzéseket fölnyitunk, és azokat stabilizáljuk, tehát mindig legyen, tehát hogyha elmegyünk hozzá, és akkor ő rossz maga alatt van, és nem tudom én, megszít bennünket, vagy kibírhatatlanul viselkedik, akkor is szeretjük. Mert ott van már bennünk ez a stabil érzés, hogy ő az édesanyánk, és neki joga van azt most azt csinálni, amit akar, úgy viselkedni, ahogy akar, mert ő már ezt elvégezte. Érettem, és ez elegendő. Ez felülír mindent. Felülírja az ő hangulatait. Ja? És váltakozó érzéseit. És felülírja az én hangulataimat is, és a váltakozó érzéseimet. Ez a fontos. Ez a fontos. Tehát ez a gyakorlás útja, hogy megtalálni azokat az erős, valódi érzéseket, ja? És erőket magunkban, amik felülírják a hétköznapi, csapongó, érzelmi változásainkat. Ja? Tehát, ha rossz kedvem van, és rágondolok, hogy mi mindent végzett el az édesanyám, vagy megbántott esetleg, vagy nem tudom én, kibírhatatlan volt velem, és akkor leülök és végig, az nem változtat a tényen, igaz? Nem változtat. Ő azt ugyanúgy elvégezte, akkor is, hogyha most kibírhatatlan, ma vagy tegnap kibírhatatlan volt. Igaz? És akkor, hogyha ez tényleg stabilizálódik bennünk, akkor megszületik valami teljesen új dolog. Egy teljesen új viszony egy ember felé, mert valódi, mély érzések jelennek meg, amelyek abszolút fölülírják, sőt, nem hogy csak fölülírják, hanem lassan, teljesen semlegesítik a csapongó érzelmi változásokat az ő személye felé, igaz? Tehát ha értjük, érezzük, hogy édesanyánk mi mindent tett értünk, akkor hiába vannak az érzelmi változások, nincs jelentőségük. És ezt azonnal megérzi ő is, azonnal megérzi, és a viszony helyes mederbe kerül. Akármilyen nehéz lehetett közben. Ja? Tehát ezen a módon dolgozunk, És ha ez megvan, ez a stabil, mély érzelmi alap, akkor a következő lépésben következik az, hogy mások felé is kifejlesztjük, ugyanezzel a gondolatmenettel. Ő is az édesanyám volt, lehet, hogy pont ezt megelőző életemben nem tudhatom, ja? És ugyanazt elvégezte, amit az édesanyám jelen életemben, és már egy második személyre könnyebb lesz kifejleszteni, másik személy felé könnyebb lesz kifejleszteni mindazt, amit az édesanyánk felé kifejlesztettünk. Akkor már csak így bele kell tenni ugyanabba a mederbe őt, és akkor jön. Ja? És ilyen módon azután egyre több személyre ki tudjuk ezt terjeszteni, még végül bárkire, bárkire. Tehát bárki jön, mindjárt az első gondolatunk az, hogy ő is az anyám volt, ő is elvégezte ugyanazt, amit a jelen életbeli édesanyám. Ő is ezt elvégezte. És akkor egész másképpen viszonyulok hozzá. Most ez lehet bárki. Sőt, ezek lehetnek állatok is. Ja? Állatok is. Ja? Tehát már nem csak az van, hogy nem akarok neki rosszat, hanem szeretem, tényleg szeretem, szívemből szeretem, hálás vagyok neki. És a hálám valós alapokon nyugszik, nem csak egy futó érzés. Ez is nagyon fontos. A valós alapokon, mert átgondoltam, reflektáltam rajta sokat, és tényleg beláttam, hogy hát igen, igen, hát itt másnak nincs helye, mint szeretetnek, hálának, nagyra becsülésnek. Együttérzésnek, tiszteletnek. Ja? Tehát ilyen módon az érzelmi életünk egy teljesen új síkra kerül. A csapongó, zűrzavaros, tetszik, nem tetszik, elfogadom, nem fogadom el, ja? Szintről, síkról egy masszív, mindig szeretem, ja? Szintre megy. Mindig. Teljesen mindegy, hogy ki mit csinál, az első és alapvető viszonyulás én részemről mindig a szeretet. Ja, ember, lény, anyám volt, az első a szeretet. Szeretet, hála. Ja? Azt mondta, nagyon az, hogy differenciálódik, persze, de az alap ez. Egy masszív alap. Tehát ezzel bizonyos esetekben sokat kell foglalkozni, különösen manapság, amikor a családok olyan állapotban vannak, amilyenben vannak, ugye? Családok szétmennek, nagyon sok az érzelem, nagyon sok az űrzavaros ugye, gondolat, konfliktus, értékek fölborultak, nem tudunk semmit, igazából alig találkozunk a szüleinkkel, és így tovább. Tehát zavaros világban élünk. Ezért sok munkára van szükség, sok munkára lehet, bizonyos esetekben, nem mindig, mert vannak ugye, ma is vannak ugye rendezettebb érzelmi viszonyok, de előfordulhat, hogy sok, sőt lehet, hogy nagyon sok munkára van szükségünk, de a nyerők mi vagyunk. Ja? Tehát ha elvégezzük a munkát, mi fogunk rajta nyerni, és ez nagyon fontos. Tehát mi leszünk azok, akik képesek legyünk meglépni ezt az óriási lépést. Ja? Ja? De ez itt az alapgondolat. Ez itt az alapgondolat. A jelen korszak 1000 buddája közül ugye azt mondják, Buddha Shakyamuni az, akinek a legerősebbek a kívánságai. Ezt azért mondják, mert amikor mások megfogalmazták magukban a kívánságot, hogy meg akarnak világosodni minden lény megsegítése érdekében, akkor Buddha országokat, hosszú életet és tanítványok népes gyülekezeteit kívánták maguknak. Ezek a legjobb eszközök arra, hogy a lényeket a leghatékonyabb módon tudják segíteni. Ja. Tehát ezt ismerjük, ezt a történetet, ugye, hogy ugye amikor mielőtt valaki eléri a teljes megvilágosult állapotot, meg kell fogalmazni a kívánságot, hogy el akarom érni a tökéletes megvalósult, megvilágosult Buddha állapot az összes lény javáért, igaz? Összes lény javáért, mert ha nem az összes lény javáért akarjuk, akkor nem is érhetjük el a tökéletes Buddha állapotot. Mert ez a gondolat az alapja a megvilágosodásnak, a tökéletes megvilágosodásnak. Ja? És ennek ugye különböző módjai vannak, és tehát és ezek közül a módok közül ugye Buddha kívánsága kiemelkedik. Buddha Sákjamöni, tudnélik, azért imádkozott, hogy hanyatló időkben szülessen újjá, amikor nehéz tanítani a lényeket, mert nagyon erősek bennük a szennyeződések, sok a betegség, az ínség és a háború. Tudatosan választotta ezt a születési időt és helyet, és azért imádkozott, hogy mindazok, akik meghallják a nevét vagy a tanítását, egyenesen kerüljenek a megszabadulás ösvényére. Ezért mondják, hogy páncélszerű kívánságaival és törekvéseivel Buddha Sákjamöni páratlan, és úgy tisztelik, mint egy fehér lótuszt a szerencsés korszak 1000 Buddhája között. Ja. Tehát egy rendkívüli gondolat, ugye, ha valaki a megvilágosulásra gondol, akkor ugye a könnyű útra gondol, hogy szülessek olyan körülmények közé, ahol könnyű a gyakorlás, könnyű, mindenki már ugye buddhák, bodhiszattvák vesznek körül, és akkor az ő környezetükben könnyen megy a gyakorlás, és gyorsan megy a fejlődés. Hát ezzel szemben Buddha éppen, hogy nem ezt az utat kívánta magának, hanem azt mondta, hogy kerüljek egy nehéz helyzetbe. Nehéz helyzetbe, ahol az embereknek valóban szükségük van segítségre, hogy valóban erőteljes segítséget tudjak kifejteni, és sok embernek, sok lénynek tudjak segíteni. Igaz? Mert ha bodhiszattvák között születünk, akkor nincs kinek segíteni. Igaz? Akkor mi várjuk a segítséget, hogy na, majd ők segítenek nekem, és akkor gyorsan megvilágosodok. De Buddha épp az ellenkezőjét gondolta, kerüljek olyan helyre, ahol nagyon sok lénynek lehet segíteni, és kell segíteni. Ja? És ezen az úton érjem el a megvilágosodást. Ja? Tehát ezért olyan ő, mint egy fehér lótusz, világít, mint egy fehér lótusz az 1000 Buddha között. Legyünk hálásak minden lénynek, mert a megvilágosodásunk ő rajtuk múlik. Érezzünk ugyanannyi szeretetet az ellenségeink iránt, mint a barátaink iránt. Ez a legfontosabb dolog, mert a szeretet és az együttérzés, amelyet a szülők, a férjek, testvérek irányában érzünk, természetes módon születik. Ezzel szemben az ellenség irányában nem születik természetes módon, azért dolgozni kell. Ja. Tehát a megvilágosodásunk a lényeken múlik. Ez is egy olyan gondolat, amire nem szoktunk gondolni. Mi arra gondolunk, hogy a buddhákon múlik a megvilágosodásunk. A buddhák segítségével megvilágosodunk. Ja. Ja. A buddhákra is szükség van, mert ők mutatják az utat. Ja, de az, hogy gyakorolni tudjuk az utat, szükségünk van a lényekre. Mert mind a kettőre szükség van. Mert lények nélkül nem tudunk együttérzést fejleszteni. Igaz? Önmagunkban nem tudunk együttérzést fejleszteni. Nincs kivel együtt érezni. Nincs kit szeretni. Igaz? Tehát szükségünk van a lényekre ahhoz, hogy az együttérzésünket, szeretetünket ki tudjuk fejleszteni. Márpedig ugye megvilágosodni szeretet és együttérzés nélkül nem lehet. És a lények között is kétféle van, ugye vannak a barátok, akik szeretnek bennünket, és mi is szeretjük őket természetszerűleg, és vannak az ellenségek, ja, akik nem szeretnek minket, és mi sem szeretjük őket. Igaz? Igaz? Most a probléma az, a fejlődésünk szempontjából, hogy a barátok felé magától születik a szeretet, tehát nem tudjuk kifejleszteni. Igaz? Az ellenségek felé viszont nem jön magától szeretet, ott viszont dolgozni kell ahhoz, hogy kifejlődjön a szeretet. És ezért ők az igazi segítőink a megvilágosulás útján, mert ő iránt, tehát ők alkalmat adnak arra, hogy kifejlesszük a szeretetünket és az együttérzésünket. Ja? A barátaink azok szeretnek minket. Ja? Legalábbis úgy tűnik, ugye, addig, amíg ugye, működik a dolog karmikusan, aztán amikor megváltozik, akkor már nem. De lényeg az, hogy a barátok azok azt mondják, hogy ja, jó van, rendben, te jó vagy, jó fej vagy, jó, szeretlek. Így is szeretlek, úgy is szeretlek, bármit csinálsz, szeretlek, igaz? Tehát az ember eltunyul, ellustul. Szeretnek engem az emberek, nincs dolgom. Minden rendben van. Ez olyan, mint a meditáció központ. Ja? Meditáció központ. Az ember elmegy a meditáció központba, és akkor ugye gyakorol, ugye keresi az utat, gyakorolja a meditációt, gyakorolja a lojongot, ja? És akkor egyszer csak találkozik ott valakivel, ugye, és akkor összejönnek, és akkor ugye szeretet van, boldogság van, és akkor az ember azt mondja, hát úgy látszik, hogy ugye megérett a jó karmám, igazából én már bodhisattva vagyok, ugye magától jön a szeretet, meg a jó érzés, boldogság az élet, és akkor az ember hagyja a gyakorlást. Ez ugye sokszor előfordul, nem egy elvont példa, azt akarom mondani, ez nem egy elvont példa, hanem egy eléggé jellemző példa. Ja? És akkor ez az ember ugye, mivel hogy boldog, hát elhanyagolja a gyakorlást. Mert szeretik, ugye? És akkor elhanyagolja a gyakorlást. Aztán csodák csodája pár év múlva megjelenik. Már akkor megint egyedül. És akkor nem kell kérdezni, hogy most miért vagy megint itt, mert az ember tudja. Ugye a boldogság átmeneti. Ja? Ja, a boldogság átmeneti. És akkor kezdődik előről minden. És akkor az embernek van inspirációja gyakorolni megint. Ja? A szakítás után. Megint van inspirációja gyakorolni. Egy darabig. Hát aztán az emberi élet ugye akárhány ilyen kapcsolatra nem tud kiterjedni, néhány ilyen még ugye lefolyhat, de lényeg az, hogy a barátok és a szeretteink révén, vagy az ő jelenlétükben, ő irántuk nem tudunk fejlődni, nem tudjuk kifejleszteni az szeretetet és az együttérzést. Az nehéz. Ja? Tehát nem adnak rá alkalmat, mert szeretnek bennünket, és elfogadnak bennünket, még ha rosszak vagyunk akkor is. Még ha nekik ártunk akkor is, szülők például. Ja? Ezzel szemben az ellenségek azok azonnal rámutatnak a hibáinkra. És akkor tudunk fejlődni. Tehát még egyszer, legyünk hálások minden lénynek, mert a megvilágosodásunk ő rajtuk múlik. A Bodhisattva ösvényben áll a következő, tehát Shantideva írta a következőt. A Buddha állapot elérése egyformán függ a lényektől és a Buddháktól. Hol van olyan hagyomány, amelyben csak a Buddhákat tisztelik, s a lényeket nem? Ja. Például, ha találunk egy Buddha ábrázolást, vagy a tanításnak egyetlen szavát, vagy egy könyvlapját egy alacsony és piszkos helyen, tisztelettel felemeljük, majd magas és tiszta helyre tesszük. Ugye ez a gyakorlat az ösvényen, hogy az ember nem tesz szent tárgyakat, könyveket, akár a tanításnak egyetlen szavát sem alacsony helyre, földre, piszkos helyre, hanem az ember tisztelettel, tiszta, magas helyen tartja ezeket, és hogyha véletlenül találunk valamit, akkor azt ugye fölvesszük, letisztítjuk és magas helyre tesszük. Ja? Az élőlényeket ugyanilyen módon kell tisztelnünk. Például, valahányszor Dromtömpa egy kutyát látott, ugye Dromtömpa, ő egy nagy lojong gyakorló volt, feküdni az utcán, sohasem lépte át, hanem megkerülte, emlékezve rá, hogy ez a kutya is rendelkezik a Buddha állapot csírájával. Ugye az tiszteletlenség átlépni. Például egy ember fekszik, ugye, akkor nem lépjük át, hanem megkerüljük. Ja? Ugyanígy ő az állatokat se lépte át, hanem azokat is megkerülte tisztelete jeléül. Ugyanúgy, mint ő, a buddhák és a lények felé egyforma tiszteletet kell tanúsítanunk. Ja. Tehát most a mai napon eddig jutottunk, itt abba hagyjuk, eljárt az időnk. Valakinek esetleg vannak kérdései vagy megjegyzései az elmondottakkal kapcsolatban, annak nagyon örülnék. Tehát ez egy nagyon fontos téma, nagyon erőteljes téma ez, talán szinte a legfontosabb, amivel valaha is foglalkozhatunk ebben az életünkben. Ja. És nagyon hatékony ez a meditáció. Tehát az édesanyjánk a iránti hálánkat és szeretetünket fölkelteni, és utána ezt tovább terjeszteni más lényekre is. Ja.
Viszont a feljövő érzéseimmel, vagy azzal a hálával, amit érzek irántuk utólag, most, mert én is szülő lettem már, hogy hogy lehet ezt lerendezni?
Továbbra is vannak valahol. Ja? Csak a testüket nem látjuk. Ja? Ja? Tehát gondolj arra, hogy ezt a szeretetet ők megkapják. Akárhol is vannak. Érted? Ha valaki meghalt, arra mi úgy gondolunk, mint valakire, aki elutazott egy távoli országba, ja? És ő ott van, csak nem találkozunk fizikailag. Ja? De lehet kommunikálni ilyen módon, például, hogy meditálunk rajta, szeretetet küldünk, szeretetet ébresztünk irányában, és azt ő megkapja, akárhol van, ha már újjászületett, akkor is. Tehát ez nem kell, hogy problémát okozzon. És továbbra is nőnek is szüksége van erre a szeretetre, és nagyon nagy, hogy mondjam, hasznára van ez neki. Akárhol van, akár mit csinál. Ha embernek született, vagy más birodalomba született, nagyon nagy segítség neki. Jó? Ja? Igen.
Még egy kérdés, hogy és ezt a meditációt így ezt folytathatom, mert ez...
Hogyan?
Hogy ezt folytathatom sokáig ő rajtuk, vagy érdemes például a fiammal való szeretettel meditálni egy idő után, vagy valaki másra, vagy maradhatok a szülővel való szeretett meditáció, esetleg hosszú hónapokig, vagy évekig.
Ugye ennek az értelme az, ez egy nagyon fontos meditáció, és különbözik más. Tehát az ő velük való viszonyunk, az különbözik a másokhoz való viszonyunktól, ugye, hát legalábbis első szinten, tudni illik, ugye, amiről már beszéltem, hogy ugye, általában szeretet, amit így egymás iránt érzünk, az egy emocionális dolog, tehát érzelmi dolog olyan értelemben, hogy a változó érzelmek szintjén működik. Ja? Tehát valaki rokonszenves, vonzódok hozzá, nem tudni miért, olyan ember, szeretetreméltó ember, meg barátian viselkedik, meg ő is szeret engem, stb. És akkor van ez a szeretet, igaz? Megmagyarázhatatlan, van. De ez puszta érzelmi alapon van, amikor ő ugye megváltozik, vagy én megváltozom akár, bármelyik pillanatban előfordulhat, hogy nem szeretjük egymást többé. Ja? Ezzel szemben az édesanyánk irántunk tanított szeretete, az olyan, hogy az, hogy mondjam, az kemény anyag, na, kemény szubstancia, kemény anyag, mert ő sok-sok éven keresztül letette a garast. Igaz? Tehát ő minket 24 órában szeretetből, mert nem másból, anyai szeretetből, ugye soha nem felejtette, folyamatosan mindent megtett értünk. Tehát borzasztó masszív alap van az ő részéről, ugye letéve, ahhoz, hogy mi őt szeretni tudjuk. Érted? Tehát ez nem egy puszta, változó érzelmi alapú szeretet. Érted? Tehát egy nagyon masszív alapja van. Már az ő részéről ez teljesen stabil és megkérdőjelezhetetlen, ezért én nagyon nagy mélységekig fejleszthetem ezt a szeretetet. És még attól is független, hogy most milyen a viszonyunk, mert lehet, hogy most épp rossz a viszonyunk, vagy egyik nap ilyen, másik nap olyan. Lehet, hogy nem is szívesen megyek el hozzá, mert mit tudom én. Mind a mellett az ott van, amit ő értem tett. Tehát egy olyan erős alap ahhoz, hogy én viszonzásul kifejlesszem ezeket az érzéseket magamban. Érted? Hogy ez megingathatatlan. Tehát ez nem a változó érzelmek szintje. Ezért ez a meditáció nagyon fontos. Nagyon fontos. Ez nem a változó érzelmek szintje. Tehát kétféle érzelem van. Ugye ezt is fontos tudni. Vannak a zavaros tudat szintjén a nem tudásból táplálkozó érzelmek, amik ugye itt láthatók, ugye a három állat, a tudat öt mérge, ugye, amit úgy írunk le, úgy nevezünk, hogy tudat öt mérge, és aztán vannak a tiszta tudatból fakadó érzelmek. Ja, azokat viszont föl kell építeni, és pontosan ezekről van itt szó. Tehát pontosan az édesanyánk iránti viszonyunk konvaló végzett meditációból születnek meg ezek az érzelmek. Ja? Na most meditálhatsz a fiad iránt érzett szeretetből is, de ő az csak érzelmi szeretet. Érzelmi szeretet. Ja? Aztán majd ő meditálhat te rajtad, ja? De te a fiadról nem tudsz semmit. Nem tudsz semmit. Tehát érzelmi alapon vonzódsz hozzá, igaz? Karmikusan vonzódsz hozzá, szereted, ami rendben van, az helyén való dolog, de egész más távlatai vannak, mint az édesanyja iránti szeretetnek. Ja? Egész más. Tehát ugye van ez a történet, hogy a buddhai fő tanítványa, Katyayana, ugye ment a tanítványával, sétált, és akkor meglátott egy jelenetet, ahol egy ember ölébe tartotta a gyerekét, etette ugye hallal, és akkor a halcsontokkal pedig megdobált egy kutyát, amelyik el akarta lopni a halat. Ja? És ugye, és akkor szomorúan elmosolyodott, és a tanítványa megkérdezte, hogy mester, hát most miért mosolyogsz? És azt mondta, hogy hát én látom ezeknek a múltbeli karmájukat, igaz? És ugye az volt a helyzet, hogy az apa, aki a gyermekét etette, ugye nem tudta, hogy ez a gyermek az ő múltbeli életében a legrosszabb ellensége volt, aki azért született most az ő gyermekeként, mert közeli karma volt közöttük, és ebben az életben meg fogja ölni őt. Ja? Tehát a jövőbeli gyilkosát nagy szeretettel babusgatta, nédelgette, etetgette, gondozgatta. Ezzel szemben ugye a hal, amelyiknek a húsával etette a jövőbeli gyilkosát, az volt az anyja, aki már meghalt, ebben az életben, ez életbeli édesanyja, az ő húsával etette, és a kutya, amelyiket pedig rugdosott és elzavart, ez pedig az apja volt. Ja? Tehát nem tudhatjuk, hogy az édesanyja esetében tudjuk, mert ő már elvégezte azt. De most, hogy mások esetében mi van, nem, puszta karma. De karmikus vonzalmak vannak. Aztán, hogyha van ez a stabil szeretet, ami megszületik az édesanyán folytatott meditáció révén, akkor azt kiterjesztheted a fiadra, mert hogy ő is volt az édesanyád valamelyik életedben. Lehet, hogy az előző életedben ő volt az édesanyád, és akkor ez terjed tovább. Érted? De különbség van a karmikus vonzalom és a így kifejlesztett elfogulatlan szeretet között. Ja. És ezt a lépést meg kell tennünk, ez óriási dolog, de ez lehetséges, lehetséges. Tehát ez az a lépés, ami minket egy nagyon nagy lépéssel fölvisz, följebb visz az életünkbe. Ezt az egy lépést meg tudjuk tenni ebben az életünkben, akkor már nagyon nagy munkát végeztünk el. Nagyon nagy munkát végeztünk. És ez lehetséges, ez nem lehetetlen. Nem lehetetlen. És nagyon kézzelfogható ugyanakkor. Nagyon kézzelfogható, nagyon nagy, hogy mondjam, nagy minőségbeli javulást jelent a saját életünkben, ha ezt a lépést meg tudjuk tenni. Óriási minőségbeli változást jelent. Igen?
És a karmikus kapcsolatokat akkor nocsonggal meg lehet tisztítani? Vagy pedig
persze, hát azt csináljuk, hogyne, hogyne. Hát minden karmikus kapcsolatot végül is ezekre a megvilágosult alapokra helyezünk át. Tehát így pontosan ezzel a meditációval, például, amit most fejtegetünk, hogy amikor megvan ez az erős együtt szeretet az édesanyánk felé, akkor utána kezdjük a többi embert is ebbe belerakni, ebbe a kerékvágásba. Ő is az anyám volt, ő felé is érezhetem ugyanezt. Mert megvan az alap hozzá, mert az előző életemben ugyanazt csináltam, mint az édesanyám. Ezzel tisztítjuk a karmát? Hogyne. Teljesen meg lehet tisztítani ezzel a meditációval a karmát. És utána erre épül a küldés-fogadás meditáció is. Jó? Erre épül. Minden meditáció erre épül. Minden. De még a nem lojong meditációk is. Tehát ez a meditáció az alapja, akár a Tara meditációnak, akár a Csenrézi meditációnak, akár a Nyungnénak, akár melyik tantrikus meditációnak. Mindennek ez az alap. Ez a fajta szeretet. Ugye azzal kezdjük mindig a meditációt, ugye? El is mondjuk sokszor, illetve mindig elmondjuk, ugye? Buddha Dharma Sangha voltam, amíg meg nem világosan, adás és más elények legyek Buddha lények javára. Igaz? Lények javára. Igaz? Összes lény javáért akarok megvilágosodni. Ebben benne van ez a gondolat, ja? Hogy az összes lény iránt kifejlesztem ezt a masszív és megalapozott szeretetet. Elfogulatlan szeretetet. Ja? Minden meditációt ezzel kezdünk. De nem is gondol, aki nem foglalkozik lojonggal, nem is gondol rá, hogy ez mit jelent. Lehet, hogy gondol rá, de aztán elfelejti. Hát nem lesz benne igazi energia. Igaz? Mert ezért borzasztó fontos a lojong. A lojong azután, amikor koncentrál, az ember a lojongot masszívan csinálja, akkor egy-egy gondolat már elég. Mert lehet, hogy ez a négy soros ima elég ahhoz, hogy ebben fölkeltse. Nem kell meg külön hozzal foglalkozni. De ha a lojongot nem csináltuk, akkor ez csak négy sor, marad semmi. Semmi. Lehet, hogy csinálunk egy vizualizációt hozzá, ami ugye elő van írva, hogy menedék forrásai, összes lény bele olvad a menedék forrásai, ők benne. Na de az sem jelent semmit. Ez is csak egy formalitássá válik, lojong nélkül. Ja? Mert nem léptük meg azt a lépést, ami viszont kell. ahhoz, hogy érzelmileg ugye túllépjünk ezen a gurigán. Ja? Búgócsigán túllépjünk. Ja? Tehát ezen a módon a zavaros karmikus viszonyulás helyett megvilágosult módon kezdünk viszonyulni az összes lény felé. Tehát a megvilágosulás nem azt jelenti, hogy majd valamikor, nem tudom én, lesz valami, az beköltözik az életünkbe. Tehát már megvilágosult módon tudok viszonyulni az emberekhez, hogyan? Ja, látom bennük azt, hogy az édesanyáim voltak, előző életeimben, és nem pusztán szentimentális módon, vagy érzelmes módon, csapongó érzelmi módon az öt méreg szintjén viszonyulok hozzájuk, hanem bodhisitával. Ja? Bodhisitával, tehát megvilágosult érzelmekkel viszonyulok irántuk hozzájuk. Jó? Ezzel beköltözött a megvilágosulás az életembe. Ezért hívjuk úgy, hogy széles út, Mahayana. Jó? Mert már a megvilágosulás ösvényén vagyunk, tehát a megvilágosulás széles ösvényén vagyunk. Ezért hívják a gyakorlókat úgy, hogy a megvilágosult harcosok, a bodhisattvák. Jó? Tehát aki ezt gyakorolja, az már bodhisattva. Még nem értük el az első szintet, de már bodhisattvák vagyunk. Ja? Ha ezzel foglalkozunk. Jó? Jó, ez így. Nos, hát akkor látom, a tökéletes béke beköltözött mindenkinek a tudatába. A béke is derű, és felszabadultság is nyugalom. Amikor kérdések vannak, akkor ez mindig magától bejön. Úgyhogy legközelebb nem is meg fogunk meditálni, hanem rögtön föltesszük a kérdést, hogy vannak-e kérdések, és akkor mindenki tökéletes meditációba fog merülni, és a végén kezdünk csak meditálni. Ha? Előre teszünk a kérdést, és benne lesz a meditáció. Nem baj, hát ezek mély dolgok, és ezeken sokat kell gondolkozni. Sokat kell meditálni, gondolkozni. Úgyhogy akkor itt most befejezzük, akkor szedjük össze magunkat egy kicsit. És gondoljunk az összes lényre most. Akik mind az anyáink voltak. És gondoljunk a mai napra. A dharmával, a belső úttal foglalkoztunk. És mérhetetlen szeretet energiát és bölcsesség energiát szabadítottunk föl magunkban. És mindezt most felajánljuk az összes lénynek, akik az édesanyáink voltak, ezáltal érjék el a tökéletes szabadságot, boldogságot, megvilágosult állapotot. Köszönöm nektek ezt a mai napot, és akkor nem tudom, fél óra múlva lesz itt valami, igaz, mozi? Lesz valami mozi, mit nézünk, meg tudjuk.
És az élet megy tovább.
És az élet megy tovább. Csodálatos film, ezt én már láttam. Arról szól, hogy mi történik a halál után. Nagyon szépen megcsinálva. Karma. Karma. Mi történik? Emberi viszonyok. Hogyan folytatódnak, mi történik a halál után. Nagyon jó film. Nagyon erőteljes. Úgyhogy ajánlom mindenkinek. Karmikus viszonyok, hogy bonyolódnak tovább, hogy mi történik, mit lehet csinálni, és így tovább. Nagyon jó film. Nem buddhista, de nagyon ugyanazon a vonalon van. Tehát összeegyeztethető a buddhizmussal teljesen. Jó. Úgyhogy akkor ennek örülök, és akkor holnap pedig ugye 8 órakor Tara, és 10 órakor pedig tudatépítés.